Én az automatizálási tanszék vezetője vagyok, és mint ilyenhez logikusan hozzá tartoznak a villamos gépek, és ennek a történetéről szeretnék most egy kicsit beszélni, ami ebbe a fél órába belefér. Tehát legelőször kezdenénk arról, hogy honnan is indult el ez a témakör, kik voltak azok, akik először ehhez egy icipicit talán a véletlen folytán is hozzátettek, és akkor ebből logikusan hogy fejlődött ki az, amit ma gyakorlatilag bármikor, bárhol használni tudunk. Én villamos gép alatt villamos transformátort, illetve villamos forgógépet szeretnék érteni, és ennek a legfontosabb embereivel foglalkozni. Tehát ez egy kicsit ilyen fizika történeti áttekintés lesz. Szakmai részében nem akarok nagyon belemenni, tehát képlet egy sem lesz, ezt megígérhetem. Inkább fel kell tenni az érdeklődést, hogy hogy is találták ki ezeket annak idején. A motto, ami vezérel mindig a fizika történet kialakításában, az ez. Érdemes talán elolvasni. A legfontosabb momentuma ennek az egész fizika történeti áttekintésnek talán az, hogy ma használunk mindenféle gépeket. Mindenkinek van mobiltelefonja, van tablete, van számítógépe, kamerával felvesszük az előadásokat, villannyal világítunk, amit bárki, gyakorlatilag bármikor, bárhol itt Európában, civilizált társadalomban elérhet. Most más részekről ne beszéljünk. Azonban mindig elfelejtjük azt hozzátenni, hogy ez ki, milyen ismeretanyaggal, milyen tudással, mennyi munkával járult hozzá. Én, mivel mérnök vagyok eredetileg, ezért szeretem ezekre felhívni mindig a figyelmet, hogy azért elég sok mérnökidő, mérnök munka van ezekben a találmányokban, nagyon sokat ültek az egykori kollégák ezek mellett, és nagyon fontosnak gondolom, hogy ezeket mindenki megismerje, aki használja. Nem kell persze mindenkinek nagy ismeretanyaggal rendelkezni ezekről, de valamennyit illik róla tudni. Az egész talán itt indult Londonban. A Brit Királyi Tudományos Intézetben indult el ez az egész folyamat annak idején, amikor a legelső kísérletek itt megtörténtek. Volt egy nagyon rigorózus, egy nagyon szigorú professzor annak idején, akit Hooke-nak hívtak. Nyilván ezt a nevet többen ismerhetik a fizikából. Amikor ő meghalt, nagy ellenfele, Isaac Newton lett ennek a társaságnak a vezetője, aki már nagyon megérett erre a pozícióra. Fiatal volt, határozott volt, megvoltak az elképzelései, nagyon sok mindent szeretett volna megtenni. Hát nagyon érdekes, hogy Newtonról mindenki azt tudja, hogy a mechanikában tett le elég sok dolgot az asztalra, és én most mégis az ő nevével kezdem a villamos gépeket. Tehát érdekes, hogy a villamos gépekhez is talán őt vehetjük, mint egyik alapkövet, mérföldkövet. Őnek ugyanis volt egy kollégája, akit itt látunk mellette, Francis Hawksby, aki még nála is fiatalabb volt, olyan 35-36 éves volt ebben az időszakban. Elárulhatom, hogy annyi, mint én, tehát én is 36 vagyok nagyjából. Tehát egy nagyon jó pozícióba került Newton mellé, és ő elkezdett kísérletekkel foglalkozni. És az volt a feladata, hogy Newton előadásaihoz kísérleteket készítsen. Newtonnak volt a segédje, ha úgy tetszik. Itt látunk egy kis forgatós szerkezetet, itt egy nagy kurblit tessék elképzelni, amin van egy jó áttét, és fölül van egy gömb, ezt mindenki látja ezen az ábrán. Az a gömb az üvegből volt, kiszivattyúzta belőle a levegőt, ez már megvolt akkoriban a technika, ugye a magdeburgi féltekékre gondolunk, ha valaki nem ismeri, érdemes utána nézni Magdeburg városának, a történetének. Tehát ez egy üveggömb volt, onnan kiszivattyúzta a levegőt, és ahogy ezt forgatta ezt a szerkezetet, és hozzáért a tenyerével, akkor az történt, hogy dörzs elektromosság útján a keze, illetve az üveggömb között, hogy ezt a fizikai történetet ismerik, létrejött statikus feltöltődés, és ezt a statikus elektromosságot aztán fel tudta használni különféle kísérletek bemutatására. Akkor még nem foglalkoztak ilyen kísérletekkel, egyszerűen arra használta ezt a berendezést, hogy bemutassa ezt a jelenséget. Még Newton is igaz, hogy nagyon jó tudós ember volt, de inkább az Istent tette első helyre, és csak utána a tudományt. Most az akkoriban, abban az időben az, hogy ilyenekkel játszadoztak, már úgy értem, hogy fényelektromos jelenségeket mutattak be, szikrázást mutattak be, ezt mind Istentől valónak gondolták. Ma már tudjuk, hogy emögött szintiszta tudomány van, nem pedig Istennek semmiféle köze gyakorlatilag nincs ehhez, ha csak valaki nem szeretné ezt másképp magyarázni. Nem használták semmire ezt az eszközt, csupán arra, hogy szórakoztassák vele egymást, a baráti társaságot és így tovább. De hadd jegyezzem meg, hogy Hawksby, és itt alatta látjuk Gürikkét, és ott van egy dátum 1672 és 1706, amelyekor ez az legelső generátor megjelent. Tehát ez egy generátor volt, igaz, hogy egy elektrostatikus generátor, de akkor is egy generátorként viselkedett, elektrostatikus állapot előállítására tudták ezt felhasználni. Kicsit a szigetelőkről és a vezetőkről szeretnék beszélni, ugye ebben a témában, hogy villamosgép, tehát transformátor, illetve forgógép, előfordulnak szigetelők és vezetők, nem is kis mennyiségben, és ennek a Stephen Gray nevezetű úrnak köszönhetjük mindezt, aki annak idején ezt szétválasztotta. Ő kelmefestő volt, és a munkája során észrevette azt, hogy amikor ott szövegetnek az asszonyok a gyárába, volt neki egy gyára, akkor néhány esetben egy-egy szikra ugrik ki, vagy szikra pattan ki a berendezésből, ahogy ugye a dörzselektromosság ezt előidézi. És nekünk szerencse, neki szerencsétlenség, hogy történt vele egy baleset, és ennek a balesetnek az eredményeképp ő egy tolószékbe kényszerült, és ide a londoni Charterhouse-ba került, ez egy kórház. Aztán neki szerencséje volt abból a szempontból, hogy az idejét jól tudta kihasználni, tehát ha úgy tetszik, a nyugdíjas éveit arra használta, hogy tudománnyal foglalkozzék, és ezekben a termekben, ennek az épületnek elég nagy előadó termei voltak, különféle kísérleteket mutatott be, és ezzel kápráztatta el a betegtársait, illetve hát a vendégeit. Volt egy nagyon gazdag barátja, akinek volt egy hatalmas kastélya, ahol ezeket a kísérleteket ő tovább folytatta. Nem szeretnék belemenni ezekbe a kísérletekbe, de a vége az lett, hogy azt vették észre, nyilván sok-sok kísérlet eredményeképpen, hogy van olyan anyag, pontosabban vannak olyan anyagok, amelyek vezetik az elektromosságot, az elektromos állapotot inkább, mert ugye elektromosságról még nem beszélhetünk, pusztán elektromos állapotról, mert ez még csak a töltés, tehát áram még nem volt ebben az időben. Tehát tovább viszik ezt az állapotot, valami nem. Sejem szalagot akasztottak fel először ajtófélfákra, aztán szögekre, amelyeket a falba ütött, és így tovább, és szétválasztották, hogy vannak anyagok, amelyek vezetik ezt az állapotot, vannak, amik nem. Így született meg a szigetelőknek és a vezetőknek a fogalma, és ha megnézzük a dátumot, 1729 tájékán volt, amikor a szigetelők és a vezetőknek a fogalma először megjelent, ma már elektromos erőátvitel, ezt így mondjuk szaknyelven, elektromos erőátvitel nem történhette meg ezen eszközök nélkül. Ugye a szigetelőkre szükség van, amire felakasztjuk ezeket a vezető anyagokat, ami átviszi az elektromos erőt a generátortól a fogyasztóig, és már is itt megjelenik mind a kettő. Ennek egy hatalmas nagy tudományos elméleti, gyakorlati háttere van, amire megint nincs időnk, de nem is ez a lényege ennek az előadásnak. Tehát fontos tudni, nagyjából 300 évvel ezelőtti fogalom az, amely a mindennapjainkat hát megkönnyíti. Persze el lehetne ásni ezeket a vezetékeket a földbe, de az rettenetes sokba kerül, nem beszélve arról, hogy ott is előfordulnak ezek a szigetelő anyagok. Na most ezt a lépcsőt csak betettem, mert az előbbi királyi társaságnak, királyi társulatnak egy folyosója, ez nekem a kép nagyon tetszett, és itt három emberre szeretném felhívni a figyelmüket. Az egyik Humphry Davy volt, neve nem annyira ismert, ismertebb a neve inkább Hans Christian Ørstednek, illetve Michael Faradaynek. Ørsteddel kezdeném. Ørsted egy fizika professzor volt, és az egyik előadásában azt próbálta megmutatni, hogy a fémek elektromos áram hatására melegednek. Ennyi a fizikai kísérlet, amit szeretett volna bemutatni. Ebben az időben már volt a oszlop, tehát elő tudott állítani nagy egyenáramot, tehát a fogalom, hogy egyenáram már itt megjelent, mert akkoriban csak egyenáramot tudtak előállítani, létrehozni ugye galvanikus úton. Sajnos ez sem témája az előadásnak, majd egy másik alkalommal, hogyha lesz szerencsénk egymáshoz, ezt el tudom mesélni. Tehát ő egy olyan kísérletet végzett, hogy gyakorlatilag egy hosszú vezetéket beledugott ebbe az egyenáramú telepbe, és ennek hatására ugye felmelegedett ez a vezeték, vörös izzásig tudta hevíteni ezeket a vezetékeket, és ezt szerette volna bemutatni. A mi szerencsénk az, hogy a kísérletek környékén ott volt egy-két iránytű. És azt vette észre, hogy amikor árammal átjáratta a vezetéket, a vezetőt, akkor ez az iránytű elmozdult. Aztán alig várta, hogy vége legyen az előadásnak, mert rohant a szertárba, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és néhány hónapot eltöltött azzal, hogy ha áramot vezet egy vezetékbe, akörül mágneses mező jön létre. És ez egy nagyon fontos dolog, mert addig ezt nem vették észre, ez 1820-ban történt meg, 1820-21, amikor ezekkel a kísérletekkel foglalkoztak, és erre építve Michael Faraday megalkotta az első villamos motort, amelyre mindjárt ki fogunk térni, illetve a generátort is. Tehát mind a kettőt ezen elvnek köszönhetően hozta létre. Itt lesz egy videó, azt akarom ezzel megmutatni, egyébként, hogyha a YouTube-ban rákeresnek arra, hogy Einstein's Big Idea, tehát Einstein nagy ötlete, akkor egy nagyon kellemes filmet találhatnak meg, és ebben Humphrey Davy-ről, Michael Faraday-ről, meg a többiekről is esik szó, akik részt vettek ennek a történetnek a kialakításában. Itt azt látjuk, hogy abban az időben az elektromosság, az elektromos bemutatók érdekelték az embereket, nem mint ma, ugye? Tehát ma csak használjuk ezeket az eszközöket, régen azonban arra is jó volt, hogy különféle bemutatókat tartottak, egymást mulattatták vele, és azok az emberek, akik annak idején egyetemi tanárok, professzorok voltak, azok egy kicsit nagyobb köztiszteletnek örventek, hiszen ezekre a kísérletekre, ezekre a bemutatókra sokan kíváncsiak voltak. Tehát örülök, hogy most itt elmondhatom ezt a dolgot egy ilyen fiatal társaságnak, akik talán a mérnöki tudományok felé vezényelnek, és most, hogy ez villamosmérnök lesz önökből, villamosmérnök hallgató első körben, vagy gépész, az majdnem mindegy. A mérnöki pálya egy nagyon szép pálya, ezt akár üzenetként is hazavihetik, hogyha ez önöket érdekli. Humphrey Davy volt az első, aki egy hatalmas nagy akkumulátort készített, egy pincét berendezett, itt 4 méter hosszú, vagy 4 méter széles, 8 méter hosszú, mindegy, hogy melyiket veszem előre, ekkora akkumulátor telepet hozott létre, és egy irdatlan nagy áramot csinált vele. Utána két szénrudat összeérintett, és ezeket szétválasztotta, és így született meg az első ívlámpa, amelyet Humphrey Davy hozott létre, és utána robbanásszerűen elindult az, hogy elkezdték az utcákat világítani, ugye gázláng helyett, akkoriban még gázláng volt, és szép lassan, de nagyon-nagyon lassan beköltöztek ezek a különféle házakba, természetesen először a gazdagokhoz, aztán a szegényebb rétegekhez is nagyon-nagyon lassan eljutott ez a világítás. Na itt látjuk azt a kísérletet, amit Örsted végzett, és Davyék ugye megismételtek, és itt már Faraday is van az egyik fiatal arc ezen a képen, aki meg fog jelenni, és ő rá óriási hatást tett ez a kísérlet. Tehát, hogy volt egy vezeték, áramot vezetünk bele, körülötte ki lendült az iránytű. Okay? Ez egy nagyon fontos mozzanat, tehát egy árammal átjárt vezeték, ha úgy tetszik, ugyanúgy viselkedik, mint egy mágnes. Csak ki lehet kapcsolni ezt a mágnest. Egy tényleges mágnest, ugye, amit bányászunk, azt nem lehet kikapcsolni, annak a mágnesezettsége megmarad, egy vezetéket viszont mindig ki lehet kapcsolni. Ha úgy tetszik, elektromágnesnek is hívhatjuk most már. Na itt van az a kísérlet, amit elvégzett Michael Faraday, csak ő mindig azt csinálták, hogy először az asztalra letették a drótot. Ez nagyon megzavarta ezt a kísérletet. Faraday volt az, aki ezt függőlegesen tette le, és azt vette észre, hogy körkörös mező jön létre itt a vezeték körül, tehát egy mágneses mező, ami eltéríti az iránytűt. És ennek eredményeképp létrehozta az első motort. Ez úgy nézett ki, hogy egy kis tálkát képzeljenek el, ezt mindenki otthon meg tudja egyébként csinálni, vagy legalábbis az iskolai laborban, tehát egy kis tálka, ő higany tett ebbe, mi mondjuk sós vizet tehetünk bele, tényleg jó erős sóval, a közepére bele kell tenni egy mágnest, egy kis ingát kell készíteni, amiben el tudjuk forgatni a vezetéket, és erre áramot kell bocsájtani, és ennek eredményeképp körbe fog forogni ez a kis motor. Ez 1821-ben történt, tehát az első villamos motor 1821-ben történt, amikor ezt megalkotta Michael Faraday, tehát az ő nevéhez fűződhet. Hát láthatjuk azt, hogy egy kis pálcika forog körbe egy mágnes körül. Erről nem tudunk még energiát, erőt levenni, de akkor is az alapelv itt jelent meg, és az összes többi, ami ezután történt, az ennek a kísérletnek köszönhető. Itt látjuk egy kicsit nagyobba, de rohannom kell az időben, és ő ezt megfordította, készített egy résztárcsát, amit megforgatott, és a közepe és a széle között elektromos áramot is le tudott venni, tehát ő volt az, aki gyakorlatilag a motor feltalálása után egy-két héttel egy generátort is készített, amely egyenáram előállítására volt alkalmas, csak valakinek ezt tekerni kellett abban az időben. Na, két nagy barát és utána két nagy ellenfél jelenik meg itt a képen, az egyik Edison, ez neve biztos, hogy mindenkinek ismert, a másik pedig Tesla, akinek szintén a neve ismerős lehet egy kicsit villamosabb beütésű körökben. Most, hogyha hazamennek, akkor már mindannyian ismerni fogják, és el tudják mesélni, hogy ők mivel foglalkoztak. Két nagyon ellentétes emberről van szó, egyetlen mondatot szeretnék mondani. Edison 4 hónapot járt iskolába, viszont egy rettenetes tehetség volt. Addig ült valami fölött, amíg meg nem csinálta. Ő volt az az ember, akiről annak idején mindenki elhitte, hogy bármit meg tud csinálni. Tehát ő volt a villamosmérnök géniusz, aki gyakorlatilag egy példakép volt nagyon sokak előtt. Ugyanakkor egy amerikai cowboy volt, gyakorlatilag semmi nem érdekelte, nem érdekelte, hogy hogy öltözik, rettenetes lezser ember volt, egy nagyon laza embert tessék elképzelni. Ennek ellenére 6 gyereke volt, 2-szer házasodott, az első felesége az meghalt. Tesla ezzel ellentétben rettenetesen vigyázott magára, nagyon betegeskedő fiatalember volt, nagyon adott a külsejére, nem volt családja, egyedül élt, és mindenféle hóbortjai voltak, de ő is egy zseniális ember volt. Itt született a környékünkön, aztán átkerült Grazba, már úgy értem a környékünkön, hogy Magyarország környékén, átkerült Grazba, ott tanult az egyetemen, a Grazi Műegyetemen, aztán Budapestre került, a távíróközpontban dolgozott, és onnan Franciaország és utána az Egyesült Államokba vezetett az útja. Itt két olyan ember találunk, akivel ő találkozott, és az ő segítségükkel tudott végül is Franciaországba és végül Edisonhoz eljutni. Minden álma az volt, hogy Edisonnal dolgozhasson, ugyanis Edison volt az, aki egyenáramú gépeket készített, ebben hitt, ezzel akarta ellátni az Egyesült Államokat, New Yorkot és az egyéb nagyvárosokat, aztán áttelepülni természetesen Európába. Ezzel szemben Tesla volt az, aki a váltakozó áramban hitt, ő találta ki, hogy a váltakozó áramú rendszert kell használni, és ma, hogy a konnektorból színuszos jel érkezik hozzánk, aztán ezt valahogy felhasználjuk, az már nem érdekes. Ez az ő ötlete volt, mindjárt meg is mondom, hogy ennek mi volt a hátterében. Tehát átkerült ebbe a legelső R&D központba, ugye ez egy kutató központ volt, amit Edison hozott létre. Ha úgy tetszik, Edison hozta létre a világon az első kutató központot, amely különféle villamos berendezések készítésével foglalkozott. Az, hogy ő találta ki a villanykörtét, ezt mindenki tudja, csak rosszul, mert nem ő találta ki, hanem ő csinált egy olyat belőle, hogy a sorozatgyártást is biztosított. Nem ő találta ki, ezelőtt már 30 évvel, 1879-es dátum van ott. Előtte nagyjából 30 évvel már 3-4-en foglalkoztak a villanykörte gondolatával, el is készítették, de sorozatgyártásra nem tudták rábírni. Edison és csapata volt az, aki ezt megtette, elképesztő kutatásokat végeztek annak érdekében, hogy ez megtörténhessen, és még egy csomó minden van ott, hogy lehet látni, villamosmotorok, generátorok, energiatovábbítás, hullámok, hanghullámok, rádióhullámok, gramofon és így tovább. Tehát elképesztő mennyiségű ötlettel foglalkozott Edison és csapata. Ő olyan ember volt, aki összegyűjtötte a világ bármely részéről a legzseniálisabb mérnököt, a legzseniálisabb technikust és így tovább, és természetesen ezeket jól meg is fizette, már amennyire ezt megtudta. Na, ide, ebbe a millióbe került bele Tesla, és hát természetesen előállt azzal a gondolattal, hogy mi lenne, hogyha váltakozó áramon vinnék az energiát. Ugye az a nagy hátránya, úszori, ezt mindenki ismeri, úszoriből le lehet vezetni, hogy I4Z/R a teljesítmény. Na most, hogyha az áram nagy, akkor annak a négyzetével arányosan hő termelődik egy vezetéken, ezt ugye végig lehet gondolni, és hogyha egyenáram van, akkor bizony, ez elég nehéz megtenni, mert egyenáramot nem tudunk átalakítani. Pontosabban abban az időben nem tudtak átalakítani, ma is elég nehéz. Míg váltakozó áram átalakítására, itt arra gondolok, hogy nagyobb feszültségre emelni, vagy kisebb feszültségre visszavinni a váltakozó áramot, az transformátorral meg lehet tenni. Ugye erre valók a transformátorok. Hogyha az úszóríben, mint képletben, most ezt azért merem mondani, mert itt aránylag szakirányú beállítottságú emberek ülnek, hogyha a feszültséget megnöveljük, akkor ugyanolyan teljesítmény eléréséhez kisebb áramra van szükség. Az áram csökkenésével és az I-négyzetszer R fejben tartásával arra jutunk, hogyha a feszültséget megdobjuk tízszeresére, százszorosára, akkor az áram tizedére, századára csökkenhet le, és a tized századnak a négyzetével kisebb teljesítmény fog hővé alakulni. Ez azért hatalmas nagy mennyiség, amit így meg lehet spórolni, és ez a váltakozó áramnak egy rettenetes nagy előnye, amit Tesla már végig gondolt és ki tudott találni. Hát itt egy óriási ellentét alakult ki Tesla, illetve Edison között. Ugye Edison a egyenáramban hitt, Tesla pedig a váltakozó áramban. Mind a mellett, hogy Edison 1882-ben létrehozta az első erőművet. Ez az első erőmű 400 darab izzólámpa ellátására volt alkalmas. Ha meggondoljuk, ez nagyjából egy utcányi lehetett, és az utcában néhányan laktak. Természetesen Edisonnak marha jó orra volt ahhoz, hogy megtalálja azokat a környékeket, ahova ezt el kell juttatni. Nyilván a gazdag emberekhez juttatta el. 85 helyszínen így ki tudott világítani egy-egy lakást, illetve az utcát, esetleg pálya udvarokat. A másik a Wall Street. Ez volt a nagy ötlete, hogy a Wall Street-en, ahol rengeteg bankár, rengeteg gazdag ember jön-megy nap, mint nap, hogyha ezt be tudja villanyosítani, el tudja látni elektromos árammal, akkor hozzá majd dőlni fog a pénz. Így is történt. Ennek eredményeképpen Edison zsebében exponenciálisan nőtt a pénzmennyiség. Egy rettenetes gazdag ember lett belőle, és arra gondolunk, hogy az ő kezdeményezéséből, ebből a Menlo Parki kis házikóból, ami a legelső kutatóközpont volt, a General Electric fejlődött ki, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen lenyűgöző művelet volt. Tehát Edisonnak köszönhető, hogy a GE működik. Hát abban az időben csak világításra használták a villamosságot, illetve arra, tehát hogy a világítás azért volt fontos, mert a gázlámpát ki tudták cserélni. A gázlámpa nagyon veszélyes volt, gyulladás és tűzveszélyes volt, ezt mindenképp célszerű volt kicserélni, ezt meg is tették sok helyen. A másik pedig a motoroknak a járatására. Motort egyre több helyen használtak, lifteknél használták, ugye épültek a hatalmas házak abban az időben, aztán elkezdték szántásra, vetésnél is használni, tehát a mezőgazdaságban is megjelent. A bányászok természetesen szerették, mert a lovakat le lehetett cserélni villamos vontatásra, és így tovább. Tehát elképesztő módon terjedt a villamos energia felhasználása. Amikor Tesla Budapesten volt, akkor elég beteges ember volt sajnos, tehát sok minden ráment az egészségére, és volt egy barátja, akinek a neve sajnos most nem ugrik be, Szigeti Antal, aki rávette arra, hogy sétáljanak egy kicsit Budapesten, és ilyen séták közben, amikor, hát így szól a mondás, hogy Goethe Faustját idézte, és akkor jutott neki eszébe, hogy esetleg ebből a váltakozó áram kialakulhat. Most nekem nem jutna eszembe, valószínűleg önöknek sem, hogy a Goethe Faustját, amit elég értelmezni, abból a váltakozó áram jusson eszébe, de az volt a lényege, hogy ahogy a nap ment le, a nap lemenése mögött következett a sötétség, és az volt a lényeg, hogy ezek egymás után nap mint nap megismétlődnek. És ő természetesen fejében volt a gondolat, és minden bizonnyal ez emiatt. Tehát, ha valaki sokat foglalkozik valamivel, akkor a legváratlanabb pillanatokban bukkanhat elő a megoldás, hogyha valaki majd kutató lesz önök közül, akkor ezt biztosan érzékelni fogja. Tehát az történt, hogy ezt lehetett látni, hogy megy le a nap mögötte a sötétség, és ez ismétlődik. Tehát az volt a lényeg, hogy a váltakozó áramot úgy kellett kapcsolgatni egymás után sorba, hogy az elforgatandó kis rotort, ugye a forgó részt, azt meg tudja tenni azt, hogy egymás után húzza maga után, löki maga előtt, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag az ötlet megvolt, már csak meg kellett csinálni. Na ezért akarta itthagyni Budapestet, hogy elmenjen Párizsba, aztán Edisonhoz, ahol azt gondolt, hogy esetleg ezt meg tudja csinálni. Budapesten erre nem volt lehetősége, mert egyik napról a másikra tengette az életét. Hogy visszük ezt át? Megalkotta ehhez a transformátort. Tehát azt gondolta, hogy ha erőművekben valahol elő tudjuk állítani a váltakozó áramot, már pedig elő tudjuk állítani, hogy a forgó mozgása bármivel lehet forgatni, vízzel, széllel, mit tudom én, nukleáris energiával ma már és egyebekkel. Tehát nagyon könnyű a forgó mechanikai mozgást átalakítani villamos energiává, és ez volt az alapvető gondolat. Hogyha ez megvan, ezt itt bal oldalon lehet látni G betűvel a generátort, azok a kis karikák jelzik akkoriban az ő fejében a transformátor, tehát hogy a váltakozó áramot fel lehet transformálni nagyon nagy feszültséggé, emellett kis árammal, kis veszteséggel tudjuk továbbítani oszlopok segítségével a fogyasztókhoz, aztán ott vissza kell transformálni, ma már ez a 230 volt itt Európában, ugye, ahova ezt meg kell tenni. Edison rendszerével ezt nem lehetett megcsinálni, az elképesztő gazdaságtalan volt. Azt tessék elképzelni, hogy másfél-két kilométerenként kellett egy erőmű. Tehát New York belvárosában minden felhőkarcoló tetején vagy a pincéjében pöfögött egy ilyen erőmű, ami meghajtotta annak az épületnek az energia szükségletét. Most Paksot azt sem tudjuk, hogy hol van, milyen messze van, elképesztő messze van, meg egyéb vízi erőművek itt a környéken messze vannak, nem kell velük foglalkozni, nem kell őket látnunk, és ez óriási előnye a váltakozó áramnak, aztán nem is kell ezt tovább magyarázni. Elindult egy óriási csata a két ember között, ezt áramháborúnak hívták abban az időben, és Westinghouse volt az, aki felkarolta Teslát, és együtt megépítették ezt a váltakozó áramrendszert. Westinghouse egyébként gáztovábbítással, gázcsövek fektetésével foglalkozott, telefonközpontok telepítésével foglalkozott, és teljesen kézenfekvő volt, hogy ezek után váltakozó áramot továbbító vezetékeket fog telepíteni. Ehhez megvolt hozzá a tőke, elképesztő gazdag ember volt, és ő is a váltakozó áramban hitt. Hát a csata az azért folytatódott, ugyanis azt csinálták, hogy volt egy Harold Pitney Brown nevezetű mérnök Edisonnak a csapatába, és ő azt csinálta, hogy lovakat, macskákat, kutyákat, elefántot, mindenfélét befogtak, és egy egész nagy pódiumon, nagy közönség előtt ezeket egyenárammal és váltakozó árammal megrázták. Hát az a trükk az volt benne, hogy mindig azt hozták, hogy a váltakozó áramtól pusztulnak el az állatok, de mivel mindenki tudja, hogy van effektív áram, vagy bocsánat, az áramnak effektív értéke, teljesen mindegy, hogy valakin egyenáram halad át, vagy váltakozó áram. Majdnem mindegy, hogy mi halad át, mind a kettőtől meg lehet halni, és egészen odáig jutott el ez a harc, hogy készítettek egy ilyen villamos széket készítettek, és ebben az első halálra ítélt ez a William Francis Kemmler nevezetű gyilkos volt, akit abban az időben úgy mondták, hogy Westinghouse-olták, mert Westinghouse rendszerével ölték meg, tehát váltakozó árammal. Hát itt sem sikerült elsőre, a leírások alapján harmadik, negyedik áramütésre halt meg ez a szerencsétlen, tehát nem volt ez olyan egyszerű. Akkor Tesla visszavágott, és azt mondta, hogy ő is megmutatja kísérleteken keresztül, hogy hát bizony a váltakozó áram nem veszélyes, csak ő is csalt egy kicsit. Azt csinálta, hogy nagyon magas frekvenciájú váltakozó áramot állított elő az úgynevezett Tesla generátorral, tehát készített egy Tesla generátort, aminek az a lényege, hogy a nagy frekvenciás áram nem hatol be az emberi szervezetbe, hanem csak a bőrön keresztül halad. Tehát, hogyha úgy tetszik, egy nagy frekvenciás árammal valakit megráznak, akkor azt nem mondom, hogy semmi baja nem lesz, de megúszhatja ezt a kísérletet. A Tesla ezt megtette, és ezek a Tesla tekercsek ettől lettek innentől kezdve híresek, persze egyéb másra is fel lehetett ezt használni. Tehát ő is csalt egy kicsit, és jött a nagy vízválasztó, a Niagara vízesés, megszerezte Westinghouse és Tesla csapata a jogot, hogy ők építsenek egy hatalmas nagy vízi erőművet. A dátum ott van, 1896. november 16-án kapcsolták fel ezt a vízi erőművet, és tőle nagyon messze egy Buffalo nevezetű amerikai várost láttak el villamos árammal, és itt a csata eldőlt. Persze Edison ettől nem esett hanyatt, mert neki voltak egyéb találmányai, és ahogy említettem volt, ő egy roppant gazdag ember volt, és az újabb és újabb felfedezéseivel a pályája nem tört ketté. Teslának az életében sajnos történtek változások, de ő is olyan gazdag ember volt, hogy például a New York nevezeti hotelben lakott egész élete végéig, tehát nem volt saját lakása, ha úgy tetszik. Mindig étteremben étkezett, és a többi. Tehát ami ehhez az életkorhoz, életstílushoz hozzájárt, tehát ma ezt kevesen tehetik meg talán, akik ilyen pályára mennek. Tehát a Niagara vízesés az rendkívül fontos volt ebből a szempontból. Tesla aztán egyedül halt meg, ugye gyakorlatilag tönkrement, azért, mert Westinghouse cége tönkrement, és Teslában volt annyi emberség, hogy segítette őt, aminek az eredménye, hogy anyagilag ő is azért tönkrement. Ne felejtsük el a magyarokat. Sajnos mindig a végére marad ezekben a témákban, ahogy most is, és nagyon keveset tudok róla beszélni. Ganz Ábrahámnak volt egy óriás vállalata abban az időben. Hogyha megnézzük az életkorát, amikor élt, 1814 és 67 között, tehát elég rövid életet élt, ő létrehozott egy ilyen üzemet, és Megvárt András volt az, aki felelős volt a villamos dolgokért, tehát transformátorért, a kábelekért, a motorokért, a generátorokért, és így tovább. Ezek nagyon fontosak voltak abban az időben Magyarországon is. Például a keleti pályaudvart már direkt így készítették, hogy azt villamos árammal fogják kivilágítani. A Déri Bláti és Cipernowski neve biztos, hogy mindenkinek ismerős. Műegyetemi tanárok voltak, akik egyébként Megvárt mellett a Ganz gyárban dolgoztak, és ők voltak azok, akik a már meglévő transformátoroknak a nyűgjeivel, bajaival foglalkoztak, és megalkották az első olyan transformátort, amelyet aztán ténylegesen lehetett használni. Ezt a témakört én még nem dolgoztam fel, ezért nem is szeretnék benne tovább fejtegetésekbe és bemutatásba menni, ez egy következő másik alkalom lehet, hogyha egyszer még találkozunk. Ezt hadd mutassam meg, ez egy saját fejlesztésű Tesla tekercs, hallgatókkal építettük tavaly ott már nagyjából 2 éve. Ami szikrákat ott látnak, azok olyan jó méteres hosszúságúak, tehát amit majd fognak látni, hamarosan hátmennek a mobilizbe, ez ilyen 10 centit tud előállítani. Nyúljanak bele, érezzék meg a megrázást, senkinek semmi baja nem lesz tőle, nyugodtan lehet végezni ezt a kísérletet. Én ebben nem nyúlnék bele, valószínűleg ez szívbénulást okozna azonnal, de ez egy nagy frekvenciás váltakozó áram, ami, mint lehet látni, villámokat generál. Ezt arra használjuk, hogy például a villámcsapásnak a szimulációját elvégezzük valós körülmények között. Hogyha esetleg kutatók éjszakáján majd erre járnak, egy másik alkalommal jövőre, ugye szeptember utolsó péntekén, akkor ezt nyilván megint be fogjuk mutatni, és hogyha önöket esetleg érdekelt ez az előadások, azt jövőre ott is meghallgathatják. Na, kívánom, hogy a következő 1 óra, amíg még átmennek a mobilizba, ott is érdekes dolgokkal teljék, és hát a későbbi pályaválasztáshoz remélem egy kis orientációt is tudunk ezzel adni. Köszönöm a figyelmüket!